Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk a mi Úrunkat énekszóval Isten tiszteletünk elején, keressük meg a 8. zsoltárunkat, és énekeljük ennek az első verszakát. Énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva 164. dicséretünket keressük meg, és mind a három verszakával énekeljük el. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most Mózes második könyvéből, a 34. fejezetből, a 29. verstől a 35. versig terjedő szakaszból szól hozzánk a következőképpen.
Mózes arca sugárzik. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről. A bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt mondta, azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá. Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a Sínai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettet Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment, Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet, kijövetelekor azután, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen.
Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk beszédének, hanem megtartói is. Foglaljuk most el a helyünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, minden tőled kaptunk, amink van. És a te ajándékod, ez a szép napfényes vasárnap délelőtt is. Köszönjük a gyülekezet közösségét, az ígéretet, amit azoknak adtál, akik a te nevedben gyűlnek össze. Azt kérjük most tőled, hadd töltsünk áldott igét, időt igét körül. Taníts minket Krisztus Urunk követésére, és az ő nevében kérjük, tölts ki ránk áldott szent lelkedet. Ámen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 235. dicséretünk 4. verszakát énekeljük el. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten beszéde hangzik még hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. levele 3. fejezetének 4. versétől a 18. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgy, hogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki lepletett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. A pünkösd utáni vasárnap, azaz ez a vasárnap egyházunk rendje szerint a Szent Háromság vasárnapja. Azt jelenti ez, hogy az egyházi év ünnepei, amik ilyenkor már mind mögöttünk vannak, sorra bemutatták a kijelentés legfontosabb eseményeit, a világ kezdetétől fogva a mai napig. És a pünkösd utáni vasárnapra már minden együtt van, amit az örökkévaló el akart magáról mondani nekünk. Kezdődött az egyházi év mindig az adventtel, ami az üdvtörténet előzményeire utal. Várakozás. Szoktuk mondani adventről, valami készül, és évszázadok és évezredek telnek el. Az emberiség pedig folyamatosan érzi, hogy valami nagy és fontos dolog fog történni. Mert az örökkévaló Atya nem hagyta magára az engedetlenné vált embervilágot. A világ teremtése óta szeret bennünket, és készítgeti számunkra a jövőt. Aztán valóban megszületik a Krisztus, ezt ünnepeljük karácsonykor, majd jön a virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, és ezekből már különösképpen is láthatjuk, hogy milyen nagy ez a szeretet, ami nekünk embereknek a javunkat szeretné. Áldozó csütörtökön átmegy. Megváltó Jézusunk, az örök fiú a látható világból, a láthatatlan, a mennyei világba. Pünköskor pedig a Szentlélek személyében jön el azokhoz, akik szeretik őt. Így ismerjük meg Istent, Atyának is, Fiúnak is, és Szentléleknek is. De vajon valóban így ismerjük őt? Mindnyájan, akik itt vagyunk, akik vasárnaponként jövünk hallgatni az ő igéjét. Azért fontos ezen elgondolkozni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy keresztény gyülekezetekben mindig is voltak, és vannak olyanok, akik igazából Krisztus nélküli keresztjének. Ilyen persze nem létezik valójában, hogy Krisztus nélküli keresztjének, hiszen a keresztjén élet az éppen, hogy Jézus Krisztus megismerése, elfogadása és követése. De többen mégsem ismerik őt személyesen. És nincs is ott az életükben az a több, amit az új szövetség szerzője, az Úr Jézus Krisztus hozott. És ahogy látni fogjuk majd itt, a továbbiakban, amikor együtt gondolkozunk a felolvasott igeszakaszokról, ezek az emberek bizonyos értelemben olyanok, mintha az Ószövetség alatt élnének. Isten lelke, adja meg nekünk, hogy annak teljességét tudjuk magunkhoz ölelni ezen a mai napon, amit a mi mennyei atyánk elkészített, és az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megszerzett nekünk. Így figyeljünk most először a korintusi levélből olvasott igeszakaszunkra. Pálapostól nehéz időket élt át akkor, amikor ezeket a sorokat írta. A korintusi gyülekezetben, mely gyülekezetet ő maga alapított, jobban mondva, a mi Urunk az ő szolgálata által, áll apostolok, hamis tanítók léptek föl, és ezek kétségbe vonták Pál apostolságát. Sajnos azt kell mondani, hogy sikerrel ásták alá a tekintélyét és a hitelességét. Ezekre a vádakra reagál Pál apostol. Akkor, amikor írja mindazt, amit hallottunk, meg igazából az előző fejezetekben is, előző részekben is erről van már szó. Ír tehát az apostoli szolgálatról. Azt mondja erről a szolgálatról, hogy erre az Isten tette őt alkalmassá, és az új szövetség szolgálatának nevezi ezt. És láttuk, hogy párhuzamba állította a Mózesen keresztül adatott Sínai hegyi szövetséggel. És mindennek az volt az oka, hogy ezek a hamis apostolok, akik Pál szerint más evangéliumot hirdettek, mint ő, és akik büszkék voltak a zsidó származásukra, nagy valószínűség szerint abban látták Krisztus szolgálatát, hogy a korintusi pogány keresztjéneket zsidóvá teszik. Pál apostol bemutatja, hát leírja, hogy mennyiben több az új szövetség szolgálata, és tulajdonképpen ezzel elénk is tárja, hogy milyen nagy ajándéka Istennek számunkra az új szövetség. A betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És itt a Szent Lélekről, Isten lelkéről van szó. Summázza igazából Pál apostol a két szövetség közötti különbséget ebben a mondatban. És az apostol itt Mózesre gondol, aki Izrael számára hozza a törvényt a két kőtáblára írva. És Mózesnek ezt a szolgálatát a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálatának nevezi. És azt is mondja itt Pál, hogy ennek a szolgálatnak is megvolt a maga dicsősége, de mégis a halál szolgálata volt. És lehet, hogy ezen úgy megdöbbenünk, lehet, hogy amikor olvastuk ezt az ige szakaszt otthon, hiszen bibliaolvasó kalauzunk alapján a korintusi levelet, ezeket a részeket olvashatjuk most a napokban, akkor magunkban el is csodálkoztunk, hogy hát hogy lehet a halál szolgálata, a Mózes szolgálata, az Ószövetség szolgálata. Hát, amikor Isten a 10 parancsolatot adta ott a 2 kőtáblára vésve, akkor Izraellel szövetséget kötött. Hát milyen csodálatos eseményről van itt szó. És akkor ez hogyan nevezheti az apostol a halál szolgálatának? Miért mondja, hogy a betű, azaz a kőtáblákra vésett szó az öl, a Szentlélek pedig életet ad? Mindenek előtt azt le kell szögeznünk, hogy a törvény, a 10 parancsolat, az nem rossz önmagában. Az apostol is ezt írja egy másik levelében, a Rómaiakhoz írott levél 7. fejezetében, hogy a törvény tehát szent. A parancsolat is szent, igaz és jó. De ugyanitt, tehát a Rómaiakhoz írott levélben is írja azt, hogy de éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Miről van szó? Isten adja a 10 parancsolatot, életre adja. Szoktuk azt mondani, hogy olyan, mint a kollát, az erkélyen mondjuk. Az életünket védi. Ezért adta az Isten. Akkor hogy lehet ilyet mondani róla? Azért, mert az ember bűnös volt amiatt. Mégiscsak a halált hozza az ember számára. És ezért nevezi az apostol Mózes szolgálatát a halál szolgálatának, és ezért mondja, hogy a betű megöl. Mert a törvény az követel. A törvénynek eleget kellene tenni. De az ember nem is akar igazából, valljuk be, eleget tenni az Isten parancsolatainak. Meg aztán nem is tud eleget tenni, bűnös volt amiatt. Hogyan hoz halált a törvény ma? A Krisztus nélkül élő egyháztag számára? Sokan azzal ámítják magukat, hogy ők nem ütköztek bele az Isten törvényébe. Ilyenkor lehet azt hallani, ezek az emberek mondják azt, hogy de hát én nem gyilkoltam, én nem loptam, kérem szépen. Én semmi törvénybe ütközőt nem tettem. Velem még az Istennek sem lehet baja, hát nem ártottam én még a légynek sem, sőt, hát mindig a jóra törekedtem, és igyekeztem mindenkinek segíteni. És általában ennyivel el is intézik az Isten törvényeit. Mintha nem lenne például ott a 10 parancsolatban az a parancsolat is, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, mondja az élő Isten. Vagy ne tisztelj és ne imádj semmit Istenként. Azaz, a mindenható Isten legyen az első az életedben. S vajon, aki így gondolkozik, annak az életében valóban a mindenható Isten az első. És itt is látszik, hogy mennyire vak tud lenni az ember, amikor azt mondja, hogy de hát én nem vagyok bűnös, nekem senki nem mondjon ilyet, hogy én bűnös lennék. Az ilyen embert, aki így gondolkozik magáról, aki azt állítja magáról, hogy ő nem ütközik bele Isten törvényébe, ugyanúgy elítéli, halálra ítéli a törvény, mint azt, aki tudja, hogy vétkezett. Aztán egy másik fajta hozzáállást figyelhetünk meg azoknál, akik tudják, hogy beleütköztek az Isten törvényébe, hogy megszegték az Isten törvényét, de nem veszik ezt komolyan. Vagy azért, mert abban bíznak bolond módon, hogy a kisebb hibáikat mert ezt is meg lehet figyelni, hogy az ember általában nem vétkekről és bűnökről beszél, hanem legfeljebb hibákról, legfeljebb ennyit hajlandó beismerni magával kapcsolatban. És ezek az emberek úgy gondolkoznak, hogy ezeket a kisebb hibáikat kiegyenlítik a jó cselekedeteikkel, az erényeikkel. Aztán olyan is van, és ez a másik, amikor úgy gondolkoznak, hogy az Isten sem veszi ezeket olyan nagyon komolyan, és olyan döbbenetes ez is, amikor egy könnyed várándítással felmenti magát az ember, és nem gondol arra, hogy az Isten szent Isten, és az ő szentségét nem lehet csak így elintézni. A törvény, mivel magunk értékelésétől függetlenül elítél halált hoz. De halált hoz a törvényt beteljesíteni akaróknak is. Ezek azok, akik nagyon komolyan veszik Istent, komolyan veszik az ő akaratát, törvényeit, és egész valójukkal megpróbálnak ennek megfelelően élni, de újra és újra kudarcot vallanak, hiába minden erőfeszítésük. Csak úgy lehet felkiáltani ebben az állapotban, hogy elvesztem. Az Ószövetség, azaz Mózes szolgálatáról azt mondja hát Pál, hogy halált hoz. És ezt láttuk itt az előbbiekben. Valamint, hogy kárhoztat az az elítél, és végül, hogy mulandó. De arról is szó van itt, hogy az Isten valami többről gondoskodott, ami túlhaladta ezt. Én nem tudom, hogy ki hogy tekinthet most saját magára, hogy milyen viszonyban van az Isten törvényével, hogy hogyan küzd vagy nem küzd az Isten parancsolataival. De hogyha talán úgy látjuk mi is magunkat, mint aki a törvény ítélete alatt vagyunk, akár így vagy úgy, hát akkor halljuk meg a jó hírt, hogy a lélek, az Isten lelke, az megelevenít. És ez az új szövetség. Itt már az új szövetségről van szó, amit a mi Urunk Jézus Krisztus az ő halálával szerzett meg nekünk. Gondoljunk csak az úrvacsora szereztetési igéjére. Ez az új szövetség az én vérem által, mondta Jézus. Jézus Krisztus maga tett eleget a törvény követelésének. Felvitte bűneinket testében a keresztfára, és a saját igazságát és a saját tisztaságát ajándékozza nekünk. Így kínálja fel az életet. És ez a Szentlélek munkája, aki megláthatja velünk. Akár nem ismertük eddig igazán az Isten törvényét, akár ismertük, de nem vettük komolyan. Vagy ha már éppen kétségbe estünk, hogy szeretném betartani, de nem tudom. És akkor a Szentlélek először megmutatja azt nekünk, hogy igen, halott vagy. A betű öl. De az Isten lelke, a Szentlélek életre tud kelteni, újjászül. Jézus Krisztus életét leheli beléd. És belém. Mert egyé tesz a megfeszítettel és a feltámadottal. Ó, bár tudnánk elfogadni ezt a többet, ha mi nem fogadtuk el, kinyújtani a kezünket érte, hogy a halál helyett valóban az élet lehessen a miénk, az örök élet, melyet az Isten elkészített számunkra. Pál apostol folytatja annak a bemutatását, hogy az apostoli szolgálat, az új szövetség szolgálata, az felülmúlja Mózes, azaz az ószövetség szolgálatát. És ebben a részben annak lehetünk tanulni, ahogyan magyarázza azt az ige szakaszt, amelyet hallottunk először a Mózes második könyvéből. Azt olvassuk, hogy Mózes arca ragyogott, sugárzott, miután lejött a hegyről, az Isten jelenlétéből. És ez a sugárzás, ez a ragyogás, ez félelmet keltett az izraelitákban. Végül mégis odajárultak Mózeshez, aki fedetlen arccal elmondta nekik mindazt, amit az Isten parancsolt, majd pedig egy lepellel elfedte az arcát. Később pedig, amikor Isten elé ment Mózes, akkor levette a leplet, majd amikor befejezte utána az Úr üzenetének a tolmácsolását, akkor újra arcára tette. És Pál azt mondja itt, hogy Mózes azért tette az arcára a leplet, hogy Izrael fiai ne lássák a mulandó dicsőség végét. Azaz azt, hogy egy idő után már nem sugárzott tovább Mózes bőre. Azonban az apostol tovább megy a magyarázatában. Azt mondja, hogy a lepel Isten dicsősége és Izrael fiai, az izraeliták között van, akik nem látják és nem ismerik fel az Isten dicsőségét. Ezt olvastuk, hogy gondolkodásuk eltompult. Lepel van a szívükön. És ezt már Pál a kortársairól mondja. Azokról a zsidókról, akik nem ismerik fel, hogy Jézus a Krisztus. Tehát az Isten felkentje, az Isten küldötte a Messiás. Hiába olvassák az Ószövetséget. És hiába ismerik közülük sokan olyan jól az Ószövetséget. Nem értik, és nem látják meg, hogy Isten minden ígérete az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. Értetlenek az Isten dicsőségének a felismerésére, mert ott van a lepel előttük, vagyis igazából az értelmükben, a szívükben. Éppen úgy, mint ma is. Hiszen sokaknak van még mindig ma is lepel a szívén. És nem ismerik fel az Úr Jézus Krisztus dicsőségét. Értetlenek, amikor arról van szó, hogy az Isten így meg úgy vezetett. Mi az, hogy vezetett? Isten vezet, hogy vezet? Vagy amikor arról van szó, hogy megértettem, hogy Isten az ő igéjéből azt mondta nekem, vagy azt üzeni most nekem. Bizonyos dolgok homályosan derengenek az ilyen emberek előtt. De valahogy nem áll össze a kép, és nem lesz mindez életté. Olyan ez, mint amikor párás ablakon próbálunk meg kinézni, hogy meresztjük a szemünket, de nem látunk. Talán tudjuk, hogy mit kellene látnunk, meg halljuk, hogy mások látják, csak éppen mi nem látjuk. Ott van a lepel a szívünkön. És ameddig ott van, addig halljuk az igét, de nem értjük. Addig hallunk Jézusról, de nem halljuk Jézus hangját. Addig tudjuk talán, hogy Istennek lennie kell, de nem találkoztunk vele, és nincs szívbeli bizonyosságunk. Ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel, mondja Pál. Mózesről azt olvastuk, hogy amikor az Úrhoz ment, akkor levette a leplet. És ezt alkalmazza itt Pál apostol, hogy amikor Jézus Krisztushoz, mint Istenhez, Úrhoz fordulunk oda teljes szívünkből, akkor vétetik le az a bizonyos lepel. Akkor, de csak is akkor szűnik meg az értetlenség, és akkor egy pillanat alatt eloszlik a pára, és összeáll a kép. Ez mindazoknak a tapasztalata, akik nem maradtak meg a kevesebbnél. Jézus neked is többet hozott az ő vére által az új szövetségben. Ő leveszi a leplet, ha még ott van a szívünkben, az értelmünkön, hogy értetlenség helyett világos látásunk legyen. Az apostol azt is mondja, hogy akinek a szívéről elvétetik a lepel, az fedetlen arccal szemléli az Úr dicsőségét. Vagyis elvész már az Isten előtti szégyen, a rejtőzködés, ami a bűnös emberre egyébként jellemző. Gondoljunk csak vissza a bűnösök történetére, hogy ott is elbújik az első ember pár Isten elől. Amikor elvétetik a lepel, akkor viszont már a nyíltság, a bizalom, a szabadság jelenik meg is lesz a miénk. És micsoda ajándék ez a Krisztusban bízó, bocsánatát nyert ember számára, hogy őszintén és bizalommal mehetünk minden időben Istenhez, és a vele való kapcsolat szabadságában élhetünk. De még fontosabb, amiről itt az apostol szintén ír, hogy az Úr dicsőségének a szemlélése közben formálódunk át magunk is az ő képére. Ez nem egy pillanat alatt megtörténő átformálódás, hanem a Szentléleknek egy életen át tartó munkája bennünk, ami az örökké valóságban teljesedik be. Ez az új szövetség jellegzetessége, hogy akit Isten Jézus Krisztus által megváltott, azt a Szentlélek által meg is szenteli, azaz átformálja. Ahogyan tekintetünket az Úrra szegezzük, ahogyan keressük Jézus Krisztus szelíd személyének a pillantását, átformálódunk az ő képére, azaz az óembert levetkőzzük, és felöltjük az új embert. A felismert bűneinket elvetjük, a Krisztus szerinti jókat pedig magunkra öltjük. Ezt a többet is Jézus Krisztus hozta el. Nem kell hát, és nem is szabad többet azt mondanunk egyikünknek sem, hogy én már ilyen vagyok, én már nem változom. Mennyiszer hangzik ez el családi konfliktusokban is? Fogadj el, szóld meg, én ilyen vagyok. Meg ha eddig ilyen voltam, most már ilyen is maradok. Igazából ilyenkor nem más történik, mint az, hogy ragaszkodunk a bűneinkhez. Belekövesedünk azokba, és már nem is akarunk változni. És milyen jól jön ilyenkor a világ bölcsessége is, hogy én ilyen típus vagyok, meg így születtem, ezt hoztam a génjeimben, így nőttem fel, és lehetne folytatni a sort. De ez nem igaz, mert felelősek vagyunk a cselekedeteinkért, az életünkért, a megrögzött szokásainkért. Nem kell úgy maradnod, testvér, ahogy vagy, és nekem sem kell. Semmilyen bűnnel és megkötözöttséggel nem kell kibékülnünk. Ez a Jézus Krisztus által szerzett új szövetség töblete. Mert aki meghalt a bűneidért, aki meghalt az én bűneimért, nem csak bocsánatot szerzett azokra, és különösen nem úgy, hogy utána megmaradunk benne. Ő feltámadt, az Atya jobbjára ült. Övé minden hatalom menjen és földön. Hát hogy ne tudna megszabadítani? Aki a halált legyőzte, miből ne tudna kihozni, milyen rosszból ne tudna kihozni, és ne tudna megváltoztatni? Hitetlenségünk mögött igazából a bűn szeretete van. De ezt ne engedjük eluralkodni az életünkön. Fedetlen arccal szemlélt őt, Jézus Krisztus lehetővé tette számunkra. Azaz imádságban, igeolvasásban, elcsendesedésben jöjj hozzá, újra meg újra. És akkor meglátod, és meglátjuk, hogy elváltozunk, átformálódunk az ő képére, a Szentlélek által. Így legyen hát, hogy magunkhoz öleljük igazán mindazt, amit az Atya számunkra elgondolt, elkészített, adott az Úr Jézus Krisztusban, és a Szentlélek egészen személyes és életté teheti számunkra. Kérjük ezt most ének szóval is, a 228. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te ilyen sok arcodat megmutattad nekünk, embereknek. Áldunk és magasztalunk Téged, azért, hogy nem mondtál le rólunk. Áldunk és magasztalunk a Te csodálatos jó tervedért, az üdv tervről, amely arról szól, és azt teheti, teszi lehetővé számunkra, hogy mi megismerjünk Téged, mi személyes kapcsolatba kerülhessünk veled, hogy valóban veled élhessük az életünket napról napra. Köszönjük a Szentírást, köszönjük, hogy elénk tárja mindezt, hogy nyomon követhetjük, olvasva, hogy hogyan is munkáltad Te a mi üdvösségünket. Elkezdve onnan, hogy embereket szólítottál meg hogy kijelentetted magad embereknek, aztán a zsidó népnek, elhívtad a te szolgálatodra, meg akartad mutatni magad általuk a többi népnek, és egészen odáig, hogy Jézus Krisztusban megmutattad magad, hogy Jézus itt járt a földön, az emberek között köztünk, és hogy elmondhatta, és el is mondta, hogy aki őt látja, az atyát látja. És köszönjük neked, hogy az ő váltság halála feltámadása után még itt volt 40 napig. De azt is köszönjük, hogy utána fölment, hogy most ott van a te jobbodon, és hogy tudjuk, hogy még ott is közben jár értünk. És köszönjük, hogy ugyanakkor Szent Lelk által pedig itt van, és immár nem csak a földnek egy pontján tud ott lenni valaki mellett, mint amikor emberi testben itt volt, hanem mindenkivel, aki vágyakozik utána, aki szeretné megismerni, aki szeretne vele élni, együtt tud lenni vele, Szent Lelke által. Köszönjük neked mindezt. Köszönjük, amit elkészítettél számunkra, és imádkozunk azért, hogy Szent Lelked által könyörülj meg rajtunk, hogy valóban tudjuk mindezt elfogadni hittel. Kérünk, hogy a hitet is te ébrezd, erősítsd bennünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy fedetlen arccal, ahogyan azt te lehetővé tetted számunkra, tudjuk szemlélni valóban a te dicsőségedet. Urunk, úgy könyörgünk azért, hogy őszinte bűnbánatot is munkálj bennünk Szent Lelked által. Mutass rá arra, hogy mi az, amivel kapcsolatban kimondtuk azt, hogy hát én már csak ilyen vagyok, és én már nem változom, pedig te szeretnél megváltoztatni, szeretnél abból kiemelni, szeretnél megszabadítani attól. És könyörülj meg rajtunk, hogy együtt tudjunk működni, együtt akarjunk működni ebben veled, hogy így a te megszentelő munkádat végezhess bennünk. Áldunk és magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság Isten. Imádkozunk a betegjeinkért, kérünk téged, hogy légy azokkal, akik beteg ágyhoz vannak kötve. Most különösképpen is gondolunk egy testvérünkre, akit most műtöttek a napokban, és akinek nagy fájdalmai vannak. Adj neki erőt, kérünk ezek elhordozásához. Imádkozunk, Urunk, a többiekért is, hogy békességeddel tudják elviselni a nehézségeket, és kérünk, légy gyógyítójuk kegyelmedből. Könyörgünk hozzád, Urunk, a megszomorodott szívűekért. És most különösképpen is imádkozunk azért a családért, mely családtagjainak holnap kell majd kint a temetőben megállniuk, szerettük ravatala mellett. Arra kérünk, hogy segítsd őket is, hogy tudjanak rád tekinteni, tudjanak bizalommal, gyermeki bizalommal hívni téged segítségül most ebben a nehézségben, és hadd tapasztalhassák meg minden értelmet meghaladó békességedet. Segítsd őket, hogy imádságban tudják kiönteni a szívüket előtted, és engedjék, kérjék, hogy munkálkodhass bennük, hogy erősítsd, erősíthesd és gyógyíthasd őket kegyelmeddel. Imádkozunk egész gyülekezetünkért, azokért is, akik nincsenek itt. Imádkozunk népünkért. Ó, bárcsak minél többen oda tudnának hozzád fordulni, és így könyörgünk hozzád, Urunk, most a Reménység Fesztivál ma esti összejöveteléért is, hogy áraszd ki Szent Lelkedet oda is, kérünk, hogy igazi, őszinte megtérések következhessenek be, hogy újjászülhess embereket, és elinduljanak emberek a te utadon, a keskeny úton. Köszönjük, Urunk, hogy te számon tartod imádságainkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket, kegyelmese. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden, ami kenyerünket, arra megyünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igére válaszoljunk hálóáldozattal, amint az ige tanítja. Aki hálóadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Kedd este 6 órai kezdett el, tehát most 7 óra helyett 6 órakor fog kezdődni a keresztkérdések kurzus következő egyben utolsó alkalma. Szerdán 9 órai kezdett el nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától babamama kör, délután 5 órai kezdett el ifjúsági bibliaóra lesz. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, 7:30-tól pedig bibliakör lesz. Pénteken délután pedig 4 órai kezdettel felnőtt konfirmációi előkészítő lesz. Vasárnap 10 órától, ha Isten is éltet bennünket, reménység szerint összegyülekezhetünk Isten tiszteletre. Ez a most következő Isten tiszteletünk, tehát a 10. Isten tiszteletünk egyben tanítszáró Isten tisztelet is lesz. Gondoljunk így a hittanos gyermekekre, hittanos gyermekeink családjaira. És mivel a hónap második vasárnapja lesz, ezért Isten tisztelet után ima órát is tartunk. Hirdetem azt is, hogy június 11-től 15-éig, hétfőtől péntekig, délután 4 órai kezdettel evangelizációs Isten tiszteletek lesznek kint a Kamaraeltei idősek otthonában, a B-épület foglalkoztatójában. Kérem, hogy imádságainkban gondoljunk erre az evangelizációra és ott az idősek otthonában. Hirdetem azt is, hogy kedves gyülekezeti tagunknak a férje Bodnár János elhunyt, akinek a temetése 4-én, azaz holnap, hétfő délelőtt 11 órától lesz az új temetőben. Az istentisztelet után meg fognak szólalni itt a harangjaink, a harangszava rá emlékeztet bennünket. Gondoljunk a gyászoló családra is imádságban, és Istentől kérünk számukra erőt és békességet. Most pedig átadom a szót Tóth György testvéremnek.
Kedves testvérek, én a ma délutáni rádiódásunkat szeretném hirdetni. Egy nap hiány 92 éve volt a trianoni béke dokumentum aláírása, és ezzel kapcsolatban, hogyha valakikkel beszélgetünk, akkor két állásponttal lehet találkozni. Néhány olyan emberrel, akinek az egész életét ezt határozza meg, ha fáj a feje, hogyha gondja van, vagy bármi történik, akkor azért mindenért a trianon a hibás. A másik álláspont, kicsit szélsőséges pedig az, hogy mi a csodának annyit foglalkozni trianonnal, és sokan, akik ezt mondják, azok egyáltalán vagy semmit nem tudnak, vagy alig-alig tudnak valamit a tényleges történelmi eseményekről. Mi itt a templomban általában nem politizálunk, de ez egy rádióadás, tehát itt egy picit lehet ettől eltérni. Másrészt végül is a rádióadás sem politizál, mert igyekszik objektív lenni. És annyiban tartozik a református gyülekezetünkre, hogy a trianoni nevezzük így események, azok a református egyházat is érintették, azt is szétszabdalták, ami aztán végül is tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt orvoslásra került a Magyar Református Egyház észrejövetelével. A műsor az egy ilyen történelmi utazást kínál, elindul a történelmi tényekből, és hát számos gondolati utat bejár. Aki úgy érzi, hogy fogékony rá, az ma délután 2 órakor hallgathatja meg a 94,8 MHz-es ultrarövid 104, bocsánat, és pont én felejtem, ez a 104,8 MHz-es ultrarövid hullámú adón a Budaörs rádión. Ha netán valaki elválasztaná, akkor előbb-utóbb az interneten is a link fölkerül. Az adás már fönn van a szerverünkön, csak még nem érhető el a honlapunkról, de igyekszem majd, ha leadtuk, vagy lement az adás, akkor ezt oda tenni. Úgyhogy jó műsorhallgatást kívánok, köszönöm szépen.
Köszönjük mi is, és köszönjük a szolgálatot és sok munkát is, ami emögött van. 199. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.